Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
Azt terveztük, hogy egy kicsit szakértői szemmel átnézzük a kormány 8 pontból álló klímavédelmi akciótervét. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit szól hozzá Harmat Ádám, a WWF Magyarország éghajlatváltozási programjának vezetője. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na hát gondolom, ti is megvizsgáltátok, átnéztétek.
Igen.
Mennyire alkalmas ez az akcióterv arra, hogy beváltsa a hozzáfűzött reményeket?
Mi ezt egy jó kezdetnek gondoljuk, tehát azért ugye tudni kell, hogy ez a 8 pont ez olyan, aminek egy része már korábban igazából már be lett jelentve, csak más platformokon. Egy része meg ugye olyan, ami igazából nem nagyon klímás témájú, tehát amitől nem fog csökkenni a szén-dioxid intenzitása, de ezt egy nagyon jó kezdetnek gondoljuk, és ugye mi ehhez még 8 olyan pontot kijelöltünk, amivel ezt ki lehetne egészíteni, ami ugye nem csak a klímaváltozásra adna választ, hanem a természetvédelmi kérdésekre is.
Akkor csináljuk azt, hogy fussuk át azért a kormány 8 pontját, melyik az, ami szerintetek már így képben volt, melyik az, ami annyira nem hasznos ilyen szempontból, és akkor tegyük hozzá a ti gondolataitokat.
Tehát ami mindenféleképpen üdvözítő, az az, hogy ugye 2030-ra elvileg a előállított villamos energiának a 90% az szén-dioxidmentes lesz. Itt ugye azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez csak a villamos energiára vonatkozik, ez ugye az összes energiatermelésünknek nagyjából csak a negyede. A másik 75% az ugye főleg fosszilis alapon működik. És a villamos energián belül ugye Paks miatt, meg egyrészt ugye már most is van megújuló villamos energiatermelés, már most is olyan 62%-on vagyunk. És ugye most gyakorlatilag kaptunk egy olyan ígéretet, hogy a Mátrai erőmű az 5 éven belül be fog zárni, és ezzel tulajdonképpen ezt a 90%-os célt már majd, hogy nem el is fogjuk tudni érni. Ugye ez jön még az, hogy a napenergiát most igencsak elkezdte ugye támogatni az állam, ugye azzal számolnak, hogy a mostani nagyjából 800 megawatt az 2030-ra elérheti az ilyen 8-9 ezer megawattot is. Tehát ez mindenféleképpen üdvözítő, hogy nyilván majd arra kell nagyon figyelni, hogy ezek a napelemek hova kerülnek. Tehát ugye elsősorban az a szerencsés, hogyha ez már beépített területen történik, ugye nyilván itt a lakóépületek tetejére vagy parkolókra kell gondolni, és ugye nem az értékes termőföldektől veszi el a hasznos területet.
Oké, menjünk tovább azért ezeken a pontokon. Az lenne igazából jó, mert én azon gondolkodtam, hogy úgy kéne, hogy összefésülni a dolgokat, hogy mondott valamit, vagy benne van ebben az akciótervben, de ezt gondolom ki lehetne egészíteni, vagy esetleg teljesen más elképzelésekkel lehetne ezt kicsit jobbá tenni, ezt a klímavédelmi akciótervet? Hogy álltok ez a kérdéshez?
Hát ugye, amik vannak benne lépések, azok nagyon konkrét lépések, és ugye elsősorban ugye egyrészt a hulladék gazdálkodásra reflektál, illetve ténylegesen ugye a kibocsátás csökkentésre. És ugye tudni kell azt, hogy ugye gyakorlatilag két globális környezeti válsággal küzd az emberiség egyszerre. Ugye van egyrészt ez a klímaválság, ami most ugye nagyon nagy hangsúlyt kapott, és másrészt ugye vannak a természeti értékeinek a pusztulása, és sajnos ez a biodiverzitás csökkenés, ez kevésbé kapott hangsúlyos szerepet, és ennek sajnos a mértéke az sokkal előre haladottabb, ennek a pusztulása gyakorlatilag, mint a globális felmelegedés kapcsán. És mi igazából erre vonatkozóan adtunk további ajánlásokat. Itt ugye arra kell gondolni, hogy például Magyarországot, hogyha megnézzük, egyrészt ez ugye szerepel az akciótervben is, hogy az erdőterületeket ugye növelni kell. Ez ugye egyrészt szén-dioxid megkötés szempontjából is nagyon jó, hiszen ugye az erdő ugye megköti a szén-dioxidot, így minél több az erdőterület, ugye annál kevesebb lesz gyakorlatilag a szén-dioxid mennyisége a légkörben. Viszont ez a, tehát az akcióterv az az új erdőterületekre vonatkozik, viszont ugye látnunk kell azt, hogy a meglévő erdőterületeknek az állapota az is drasztikusan romlik. Tehát a jelenlegi erdőgazdálkodás, hogy ugye talra vágjuk, aztán ugye nagyjából egy fajt ültetünk, aminek aztán ugye ugyanolyan korú lesz az állomány, ez ugye nagyon sérülékenyé teszi ezt az erdőt.
Értem, azt hittem, hogy magával a tarvágással van problémátok, mert erre az erdészek meg a műsorban azt mondták, hogy vannak olyan fajok, amik a klímaváltozás miatt el fognak tűnni. Ilyen a fenyő például, és ezeket a fegyveseket, amíg el lehet adni értelmezhető összegért, ezeket kivágják, mert úgyis el fognak pusztulni.
Így igaz, csak ugye pont ez lenne a cél, hogy ne csak mondjuk kizárólag fenyőerdők legyenek egy bizonyos erdőterülete, hanem legyen egy olyan diverz erdő, ami mivel ugye sokkal több fajból áll, sokkal változatosabb a korösszetétel, ezért sokkal ellenállóbb is a mindenféle károkozóknak. Tehát ilyen szempontból is ez egy nagyon szerencsés lenne, és hát nyilván ennek más pozitív hozadéka is van. Aztán ugye a másik terület az a vízgazdálkodás. Uh-huh. Ugye most próbáljuk a vizet, azt, tehát amíg befolyik víz az országban, az igazából minél gyorsabban ugye ki akarjuk az országból vezetni. Aztán ugye akár néhány hétre rá, meg ugye azzal küzdünk, hogy nincs víz az országban. És emiatt lenne ugye szerencsés az, hogy ezt a vizet meg tudnánk tartani.
De ez is ugye... már nagyon régi projekt, és vannak ilyen nagyívű állami beruházások, vagy legalábbis a hírekből ezt lehet olvasni, hogy egy-két helyen azért építettek ilyen árvíztározókat.
Igen, azt kell tudni, hogy ezeket viszont nem használják. Oh, tehát kijelöltek ilyen tározókat, de ezek nincsenek használatban, tehát ennél egy sokkal jobb rendszer kellene kidolgozni, ami valóban működik. Tehát egyrészt ugye van a folyókra vonatkozóan, ugye a Tisza a leginkább szemléletesebb példa, hogy ugye az ártér nagyon leszűkült, tehát nagyjából a korábbi ártérnek a 3%-a maradt meg. Ugye ennek az a következménye, hogy folyamatosan, ahogy ugye a Tisza leteszi a hordalékot, folyamatosan növelni kell a gátakat is, hiszen ugye meg kell tartani azt a bizonyos szintkülönbséget, hogy ne ömöljön ki, amikor árvíz van. De ugye ez azt eredményezi, hogy ezt egy idő után már tarthatatlan ez a helyzet, és emiatt kellene inkább teret adni a folyónak. Ugye ennek nyilván van egy olyan hátulütője, hogy a töltés túloldalán meg már mezőgazdasági területek vannak, amiket korábban ugye úgy használtak, hogy ott egy sokkal tájközelibb, tájbarátabb gazdálkodás volt, tehát nem egy intenzív mezőgazdaság, hanem egy diverzebb megoldásokat alkalmaztak. Tehát a magasabb térszíneken mondjuk gyümölcsösök voltak, alacsonyabb térszíneken legelők, és valami ilyesmire lenne szükség, hogy így teret tudjunk adni a folyónak. És ugyanúgy, hogyha nem a folyókról beszélünk, hanem általánosságban a csapadékról, erre is vannak megoldások, hogy bizonyos természetbarát beruházásokkal hogyan lehetne a csapadékot. Tehát, hogyha mondjuk van egy özönvízszerű eső, ott a tájban kicsit megtartani a csapadékot, amit aztán ugye később hasznosítani lehet.
A másik, hogy írjátok itt a pontok között, amivel ki lehetne emelni a klímavédelmi akciótervet, hogy ki lehetne egészíteni, hogy széndioxidot elnyelő ökológiai beruházások, meg éghajlatváltozás az alkalmazkodó mezőgazdaság, meg a tűzifa arányának csökkentése a minimumig. Tehát ezek, például milyen egy ilyen, ilyen széndioxidot elnyelő ökológiai beruházás például?
Erre egy klasszikus, ugyanúgy egy erdőtelepítést kell elképzelni, csak ugye itt nagyon hangsúlyos az, hogy olyan fajokat telepítsünk, amik, tehát nem igazi fajok, őshonos fajok, természetes fajok, és ugye nem csak egy erdő jönne létre, hanem hogyha ez egy igazán értékes beruházás, akkor például pont egy ilyen kisebb beruházással, akár egy záportározóval ugye ott is tudjuk tartani a már említett ugye, csapadékot, amikor ugye éppen sok van. És ugye azt látni kell, hogy a széndioxid elnyelésre nagyon nagy szükség van. Tehát, hogyha az EU el, vagy ugye Magyarországon is ugye el akar érni a 2050-re a széndioxid semlegességet, ez ugye csak úgy lehetséges, hogy növeljük az elnyelőknek a képességét, hiszen egy bizonyos szintig tudjuk csökkenteni a széndioxid kibocsátást, de ugye vannak olyan ipari létesítmények, mondjuk például egy cementgyártás ilyen, ahol jelenlegi technológiák mellett nagyon nehéz elképzelni, hogy az hogy lehet széndioxidmentes. Úgyhogy ezt a kis kibocsátást, ezt valahogy muszáj lesz ellentételezni, de ez a kicsi kibocsátás, ez sajnos azért annál nagyobb, amit a jelenlegi élőhelyek el tudnak nyelni, úgyhogy emiatt lenne szükség ilyen beruházásra.
A másik a mezőgazdaság, ugye itt is talaj- és vízkímélő mezőgazdaság. Egyrészt az uniós agrártámogatási rendszernek van egy fejezet, ami ugye a zöldítés, ami pont valami ilyesmi célt fogalmaz meg. Másrészt viszont van egy visszahúzó erő is, ez pedig az, hogy mennyire lesz ez termelékeny, mennyire lesz ez hatékony, amit kértek, hogy természeti erőforrások kíméletén alapuló mezőgazdasági módszerekre való áttérés például.
Igen, hát ugye a közös agrárpolitikának most folyik a reformja, és ennek nagyon jól mondtad, tehát van két mére, ugye az egyik ez a olyan földalapú támogatás, amit tulajdonképpen mindenféleképpen megkap a gazda, és ugye van az a fajta ilyen alternatív megoldásokat segítő pillére, ami viszont segíti azt, hogy az olyan tájhasználat létrejöjjön, ami elsősorban nem az intenzív mezőgazdaságot támogatja. Tehát ugye nagyon beszéltünk már korábban, hogy mi van azokkal a mezőgazdasági területekkel, amik ugye éppen a töltés túloldalán vannak. Ugye ezek rendszerint belvízes területek, sokszor víz alá kerülnek. Ugye erre a gazda igazából, tehát akkor jár most a jelenlegi rendszerrel a legjobban, hogyha gyakorlatilag nem csinál semmit, fenntartja ugyanazt a intenzív mezőgazdasági termelést, és megkapja ugyanúgy a támogatást. De hogyha ugye ösztönöző lenne arra, hogy itt valami másfajta megoldás jöjjön létre, tehát egy olyan tájhasználat, ami sokkal inkább alkalmazkodik ahhoz, hogy itt ugye sokszor belvízes a terület, akkor már ugye ő is ösztönözve lenne arra, hogy változtasson a mezőgazdasági szokásain.
Okay, még egy érdekes, ez a tűzifás. Ez meg szociális kérdés.
Igen, ez egy nagyon érzékeny
terület. Ez egy nagyon fontos téma, ugye, és itt a légszennyezettségtől kezdve nagyon sok probléma arra vezethető vissza, hogy vannak Magyarországon olyan társadalmi rétegek, akik egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak azt, hogy mással fűtsenek. És ugye itt a tűzifalopástól kezdve minden belejátszik ebbe a dologba. Ez egy kicsit ilyen merésznek tűnik, hogy akkor a minimális csökkentjük a tűzifa arányát. Hogyan?
Igen, ugye itt a minimálist úgy kell érteni, hogy a lehető leghatékonyabban kellene felhasználni. Most ugye nézzük meg Magyarországnak a megújuló energia mixét. Gyakorlatilag a háromnegyede az a lakossági tűzifa teszi ki. Ugye most ott tartunk országos szinten, hogy 2020-ra 13% megújuló arányt vállaltunk. Ugye nagyjából 4 éve ez már 16%-on voltunk, és ugye az utóbbi években drasztikusan növekedett a tűzifa ára, és most ott tartunk, hogy megülő arány most már 12,5%, éppen amiatt, mert egyszerűen a tűzifa felhasználóknak a nagy része azért inkább gazdasági megfontolásból, egyszerűen ugye nyilván van, tehát van a háztartás, be van vezetve a földgáz, és ugye van biomassza kazán is, és egyszerűen ugye inkább a tűzifát használta, mert az volt gazdaságosabb, és ugye most, hogy nagyjából elérte ugyanazt az árat, inkább visszaálltak a földgázra, és igazából nem is biztos, hogy ezt a 2020-as célt így el fogjuk tudni érni. Uh-huh. És amit látni kell, hogy ugye nagyon rossz hatásokkal használják föl lakossági szinten. Tehát elsősorban ugye nedves tűzifát használnak. Ugye mi a baj a nedves tűzifával, hogy amikor ugye elégetjük, akkor arra megy az energia, hogy elpárologtatja a nedvességet. És emiatt nagyjából, hogyha ez a fa száradna 1-2 évet, akkor dupla akkora lenne a fűtőértéke. Tehát igazából fel annyi fát kellene használni, csak jelőre kellene gondolkodni. És a másik meg, hogy ugye az épületek állomány, tehát a lakossági épületállománynak a energetikai mutatója nagyon rossz EU-s összehasonlításban is. Éppen ezért lenne nagyon fontos az, hogy támogassa az állam a lakossági energiahatékonysági beruházásokat, hiszen így tényleg ezt a tűzifa felhasználást ezt ilyen szinten a minimálisra lehetne csökkenteni, és ez ugye ahhoz vezetne, hogy az erdőket meg ugye jobban meg lehetne óvni. És akkor ugye meg visszaértünk oda, hogyha megbukjuk az erdőket, akkor ugye a szén-dioxid elnyelő képessége az uh-huh. növekedni fog.
Oké, ötlet meg javaslat van. Mi a következő lépés, hogy mit tudtok csinálni ezekkel a javaslatokkal? Van-e párbeszéd a kormánnyal? Lehet-e bővíteni az ő cselekvési programjukat, akciótervüket?
Mi nagyon szeretnénk ezt. Hát várjuk a kormány reakcióját természetesen, és globális szinten is a WWF nagyon támogatja azt, hogy létrejöjjön egy olyan globális megalapodása a biodiverzitás csökkentésére, mint ugye a Párizsi Egyezmény a globális felmelegedés kapcsán létrejött.
Jó, hát reménykedjünk, hogy ez a dolog összejön. Még egy pontot azért nem tudom, Balázsa nézek, hogy van-e idő
megtenni. Van még röviden, igen, egy másfél percben, két percben.
Rögtön az első pont, ami elkerült egy kicsit itt a beszélgetésben a figyelmünket, de ez egy fontos pont. Azt írjátok, hogy az állami természetvédelem erősítése egy fontos. Meg hogy az állami hát, oltalom alatt álló területek állapotának javítása. Hát... nem ebbe az irányba mennek a folyamatok, akkor fogalmazzunk finoman.
Nem, ugye az egy, nem is az, talán nem az egyetlen, de nagyon-nagyon kevés ország van a Földön, aminek nincsen környezetvédelmi minisztériuma. Tehát mi elsősorban ez lenne a cél, hogy ezt az intézményrendszert hozzuk vissza, hiszen ugye gyakorlatilag ugye, amiket hallunk, ugye, mind a környezetvédelmi, mind a természetvédelmi intézményrendszernek a érdekérvényesítő szerepe az egyre kisebb sajnos, és nyilván ez lenne egy olyan nulladik lépés, ami megadná az alapot arra, hogy ezek a folyamatok pozitív irányba tudjanak fordulni. Uh-huh.
Hát én bevallom őszintén, hogy azért ezt látom a leggyengébbnek, nem tudom. Nem tudom, mert ugye megszűnt az önálló környezetvédelmi minisztérium, leépül ez az egész természetvédelmi őrszolgálat dolog, a nemzeti parkok is, mintha meggyengültek volna, hogy így olvasom a híreket, talán könnyebb záportározót építeni, meg erdőt telepíteni, mint ezt megint helyre pofozni. Nem tudom, ez csak ilyen írói munkásságom része.
Hát az, hogy sikerül, ugye azt meglátjuk, de hogy ez igen. Cél, meg szükséges, az biztos. Köszi szépen!
Igen, Ádám. Ezért is tettük ezt az első pontot.
Igen, világos. Köszi szépen a beszélgetést, szép napot, jó munkát, szervusz! Horváth Ádámmal, a WWF Magyarország éghajlatváltozási programjának vezetőjével néztük át a kormány klímavédelmi akciótervét és az ő javaslataikat,
szakmailag
így van, hogy még mit lenne jó beleilleszteni és megcsinálni. László B. Kati jön a rövid hírekkel, aztán jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelét, még hozzá mondom, mivel hát valószínű tőzsdenyítással.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.